Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Agyunk egyik régiója kulcsszerepet játszik abban, hogy eligazodjunk a térben. A hipokampuszban találhatók az úgynevezett helysejtek, amelyek csak akkor aktívak, ha az élő lény egy adott helyen tartózkodik. Itt van velünk Olá Gáspár, a Humren Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos munkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
A helysejtek meghatároznak egy bizonyos helyet, illetve mit nevezünk egy adott helyen tartózkodiknak?
Hát a helysejtek leírása az állatkísérletekkel kezdődött. Itt a helysejteket úgy fedezték fel, egyébként ezért a felfedezését John O'Keefe 2014-ben orvosbiológiai Nobel-díjat is kapott, szóval a kísérletükben azt csinálták, hogy patkányokat helyeztek egy arénába, egy ilyen 1 méter x 1 méteres arénába, és azt nézték, hogy a hipokampusz nevű régióban a sejteknek az elektromos aktivitása az hogyan változik, miközben az állat felfedezi ezt a környezet. És azt figyelték meg, hogy vannak olyan sejtek a hipokampuszban, amik mondjuk akkor aktívak, amikor az állat ennek a dobosznak mondjuk a bal felső sarkában foglal helyet, és olyankor ezek a sejtek aktívá válnak, amikor az állat onnan eltávolodik, akkor pedig elcsendesednek. Illetve vannak olyan sejtek a hipokampuszban, amik más régiókban lehetnek aktívak, ahogy az állat egy ilyen környezetet feltérképez.
Elnézést, hadd kérdezek bele, hogy megértsem, azért kérdezek, mert nem vagyok biológus, és nem tudom apercipiálni pontosan, amit mond. Tehát a helysejtek azok bizonyos helyekhez kötődnek? Tehát
igen.
A lakáshoz, a munkahelyhez?
Úgy is el lehet képzelni, igen, hogy ha mondjuk maga belép a munkahelyére, és belép az irodájába, akkor nagy valószínűséggel a hipokampusz régióban, az ön agyában lesznek olyan sejtek, amelyek napról napra mindig aktívak, amikor ön belép ebbe a helységbe. Természetesen ez a reprezentációja egy helységnek, ez nem egy sejthez köthető, hanem ebben sok sejtnek kell közösen együtt játszania, hogy kialakítsák egy térnek a fejünkben lévő belső reprezentációját tulajdonképpen.
Tehát, hogy ez egy külső dologhoz kapcsolódik, ez olyasmi, csináltam valamikor interjút hasonló témában, agykutatással kapcsolatosan, igen, arról, hogy az amerikai emberek agyában vannak bizonyos sejtcsoportosulások. Például van olyan sejtcsoportosulás, amit úgy hívnak, hogy Jennifer Aniston sejtcsoportosulás. Igen. És igen, hogy ez szinte minden amerikai, illetve akik a Jó barátokat nézték, azoknak megjelent, vagy rögzült az agyában ez, ami szintén kapcsolódik a Jennifer Anistonhoz, illetve az őt körülvevő millióhoz.
Igen, igen. Pontosan itt ugyanerről van szó. Már azt is tudjuk különböző kísérletekből, hogy itt a hipokampuszban nem csak a helyet kódolják ezek a sejtek, hanem ezek más külső tényezőket is lekódolnak. Például mondjuk, ha az állat szempontjából fontos lehet az, hogy mondjuk ő mindig egy tárgy mellett kap mondjuk egy jutalmat, mondjuk úgy van kialakítva az aréna, hogy egy Lego figura mellett mindig megjelenik a foki, akkor azt tudjuk, hogy nem csak a hely, hanem maga a Lego figura, mint olyan is reprezentálva lesz az állat fejében. Illetve egymás is az a különböző állatok, akik találkoznak, egymást is a hipokampusz nevű régióban végül is valamilyen módon reprezentálják. Tehát van egyfajta ilyen social place sejtrendszer is ezen a területen. Sok mindent kódol a hipokampusz, mint főleg a hely sejteket vizsgálni.
A Humren Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének kutatása fontos lépés annak megértésében, hogyan specializálódnak agysejtjeink egy-egy feladatra. El lehet magyarázni laikusoknak is a specializálódás folyamatát?
Igen, megpróbálom. Ugye az előző példánál maradva, hogyha ön belép az irodájába, és ugye van néhány sejt ön fejében, ami azt az irodát valószínűleg reprezentálja, akkor elképzelhető az, hogy amikor maga mondjuk átmegy egy másik helységbe, akkor nem ezek a sejtek lesznek aktívak, hanem egy másik sejtcsoport lesz, ami mondjuk nem az irodát, hanem a konyhát, vagy a irodába vezető utat hivatott kódolni. És az, hogy ezekben a sejtcsoportokban, amik mondjuk az irodát vagy a konyhát kódolják, milyen módon lépnek be sejtek, és mi választja ki azt, hogy az egyik reprezentációban ott lesz egy sejt, a másikban nem. Ez az, amit mi próbáltunk vizsgálni.
Az agysejteket olvasni ebben a tájékoztatóban vagy cikkben aktív helysejtekre és csendes sejtekre osztották, majd az így azonosított sejteket további élettani és morfológiai vizsgálatoknak vetették alá, és utána mi következett? Igen, amikor mindezeket elvégezték.
Lehet megállni itt a morfológiai és élettani vizsgálatoknál, mert ez tulajdonképpen ez volt egy ilyen nagyobb újdonság ebben a munkában, hogy arról van szó, hogy amikor mi megvizsgáljuk azt, hogy egy állat van, kik a helysejtek, ez az állatnak ilyen nyilvánvalóan a térben kell éreznie magát, ő neki futnia kell, hát korábbi esetben, amit említettem, egy méteres dobozban, de mi egy kicsit más megközelítést használtunk ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni azt, hogy ki az, aki helysejt, és ténylegesen egy pozíciót kódol. Azt a megközelítést alkalmaztuk, hogy az állat egy ilyen virtuális valóságban futott egy futószalagon. Ez nagyon hasonló az, mint a videójátékok. Az állatban ilyenkor ki tud alakulni egy érzet, hogy ő egy folyosón fut, és mi eközben tudjuk monitorozni az ő fejében a sejteknek az aktivitását. Azért van szükség arra, hogy itt ilyen virtuális valóságot alkalmazzunk, mert az a mikroszkóp rendszer, amivel mi nyomon követjük a sejteknek az aktivitását, az nagyjából egy fél szobát elfoglal, és hát nyilván az állatot nem tudjuk követni vele, hát ha az állat mászkál egy arénába, akkor mi ezt a fél szobát nem tudjuk a feje fölé rendezni. Mindig úgy, hogy egyszerűbb, hogyha inkább az állatnak a fejét fogjuk be a mikroszkóp alá, és a teret moduláljuk körülötte, úgymond. Ezt követően, mivel ugye ez egy optikai megközelítés, tehát mi ezt mikroszkóposan követjük a sejteknek az aktivitását, ezt úgy kell elképzelni, hogy fölülről egy ilyen kis ablakot nyitunk a koponyán, és onnan tudunk benézni erre a hipokampusz nevű régióra. Ez mintha a feje bubján keresztül lesznénk be az állat agyába. Viszont ez a hipokampusz nevű régió, amit mi vizsgálunk, ebben a sejtek úgy állnak, hogy a fő nyúlványaik azok pont befele néznek az agy közepe fele. Tehát, ha mi most ebből a szövegdarabból, amire fölülről nézünk rá, szeleteket készítenénk úgy, hogy ugyanabban a betületből lássuk a sejteket, akkor ezeknek a sejteknek a fő nyúlványait elvágnak. Tehát mi nekünk itt el kellett fordítanunk a szövetet, és egy 90 okos elfordítás után készítettünk szeleteket ezeknek az állatoknak az agyából, és ezeken a szeleteken tudtunk később ugye különböző élettani vizsgálatokat, meg morfológiai vizsgálatokat is végezni. Az élettani vizsgálatok közül mi az in vitro edge clamp technikát alkalmaztuk, ez nagyjából magyarra fordítva azt jelenti, hogy az állatból a kísérlet végén túlélő agyszelet preparátumokat készítünk. Ezeket az agyszeleteket elég hosszú ideig utána életben lehet tartani, jó néhány óráig, és így lehetőségünk nyílik arra, hogy a különböző sejtekhez elektródákat érintsünk, és elvezessük az elektromos aktivitásukat. Így tudjuk karakterizálni azt, hogy őnekik a belső elektromos tulajdonságaik milyenek. És itt ugye mi azt találtuk, hogy az korábban mért, állatfejében mért, futás közben megfigyelt aktivitás, az nem mutat korrelációt az különböző mérhető elektromos paraméterekkel. Magyarul ezek a sejtek, ezek nagyon hasonlóan néznek ki, nagyon hasonlóan nagyon hasonló paraméterekkel rendelkeznek elektromos tulajdonságok tekintetében, ám mégis az megfigyelhető, hogy az állat fejében vannak olyan sejtek, akik csöndesek, vannak, akik nagyon nagy aktivitást mutatnak, tehát az aktivitásnak van egy elég széles skálája, amit föl tud venni az idegsejtek összessége, és ugye mi ezt keressük, hogy mi lehet az, ami miatt, vagy milyen faktorok befolyásolhatják azt, hogy ilyen széles skálán az adott sejtében a csöndes kategóriába esik, vagy egy aktív és élhelymodulált aktivitást mutat.
Erre vonatkozik a következő kérdésem is, természetesen a cikkből merítek. A cikkben szó van arról, hogy miért nem tudták megkülönböztetni az aktív helysejteket a csendes sejtektől, erről most is beszélt.
Igen.
Elsőként az idegsejtek elektromos tulajdonságait mérték meg.
Igen.
A kapott eredményből kiderült, ezek nem mutattak különbséget a két sejttípus között, így ez nem magyarázza, miért aktív az egyik sejt, és a másik miért nem. Ezután azt vizsgálták, hogy a csendes sejtek nagyobb gátlást kapnak-e más sejtekből. A gátló szinapszisok sűrűségében azonban szintén nem találtak lényeges különbséget. Mégis mi a különbség? Tehát milyen különbséget találtak mégis, holott nem találtak igazából semmilyen különbséget?
Vagy megyünk tovább, a vége fele még lesz ott olyan paraméter, amiben lehet megfigyelni különbséget. Itt a gátló szinapszisokhoz visszatérve annyit még azért hozzátennék, hogy mi itt csak a sejtest környékére érkező gátló szinapszisokat vizsgáltuk, tehát ezt úgy hívják, hogy periszomatikus régió, tehát a sejtest környékére érkező csöndesítő bemenetek azok, amiket mi vizsgáltunk. Ezek egyébként nagyon a gátlókimeneteknek egy jelentős részét kiteszik egyébként ezek a szinapszisok, és igen, itt valóban azt találtuk, hogy ezekben a csendes és helysejtekben, ha megnézzük, hogy a stróma környékén hány darab ilyen csendesítő kapcsolatot találunk, akkor azt látjuk, hogy a helysejtekben és a csendesejtekben ez nagyjából hasonló, tehát nem látunk különbséget. Ez sem nagyon magyarázná, hogy mégis miért lehet az, hogy egy ekkora különbség alakulhat ki a társ közben mért aktivitásban.
Elnézést, hadd kérdezzem meg, bocsánat, hogy csak a hipokampusz felelős azért, hogy tudjuk, hol vagyunk?
Hát ez azért nem ilyen egyszerű, mi a hipokampusz C1-es régióját vizsgáltuk. A hipokampusz az több régióból áll, és ezek össze is vannak természetesen kapcsolva egymásra, az információ az ezeken a kapcsolatokon keresztül áramlik, de a hipokampuszhoz hozzátartozik nagyon szervesen, például az entorhinális kéreg, ez egy agykérgi terület, innen sok bemenet érkezik a hipokampuszba, itt találhatóak az úgynevezett grid sejtek, ez csak visszautalnék, hogy szintén a 2014-ben John O'Keefe megkapta a Nobel-díjat a helysejtek felfedezésért, ugyan megosztva a Moserrel és Edward Moserrel, akik pedig a entorhinális kéregben a grid sejteket írták le, és ez a kettő rendszer, ez egyik dolgozik azon, hogy az állat, vagy akár az ember tudja azt, hogy éppen hol van a környezetében.
Az a helyzet, hogy eszembe jutott ezzel kapcsolatban az egyik volt barátom, aki meghalt már elég régen, és hogy úgy derült ki, hogy agydaganata van, hogy bement a Városligetbe, és nem tudott kijönni soha többet. Ami feltehetőleg ezeket a helysejteket zavarhatta meg, mármint a daganat, hogy nem tudta magát elhelyezni ebben a térben, ahol egyébként nem tudom, 50 vagy 60 évig simán navigálta magát. A daganat feltehetőleg ezt szüntette meg, de a Karinti Frigyesnél is, amikor rájött, vagy kiderült, hogy agydaganata van, a Centrál Káliházban ült 1936-ban, és azt hallotta, hogy a vonatok indulnak és sipolnak. És hogy összezavarodik a delikvens helye akkor, amikor egy ilyen nem kívánatos dolog kerül az agyába.
Hát igen, ez olyannyira így van, hogy egyébként a hipokampusz funkciója, tehát túl azon, hogy itt a tájékozódásban szerepet játszik, a memóriában nagyon fontos szerepet játszik ez a terület, és erre, hogy a memóriában ilyen fontos szerepet játszik, pont egy hasonló eset világított rá. Az 50-es években volt egy amerikai páciens, Harry Malaison, akinek nagyon erős epilepsziás rohmai voltak, és mivel gyógyszerekre nem reagált, ezért eltávolították ezt a régiót az agyából, mivel innen indultak ki ezek a rohamok.
Várjunk, a régiót távolították el, vagy ketté vágták a hipotalamuszt?
Nem, ez a hipokampusz nevű régiónak a kétoldali eltávolítása volt az a műtéti beavatkozás, ami egyébként neki az epilepsziás rohamoknak a előfordulását lecsökkentette, tehát tulajdonképpen ilyen szempontból egy sikeres beavatkozás volt, viszont azt vették észre, hogy az illető nem tudott utána új emléknyomokat beépíteni, tehát mintha megragadt volna az addigi tudása a műtét előtti stádiumban. Egyébként ilyen egyéb motorot, vagy tükörből rajzolni, vagy hasonló ilyen motoros készségeket ő el tudott sajátítani, tudott beszélgetni a vele rendelővel, de egy idő után újra bemutatkozott, nem tud beépíteni új emléknyomokat. És az ilyen jellegű esetek, mint amit maga is említett, hogy egy barátja agydaganata úgy derült ki, hogy valamiféle diszfunkciót észlelt magán, és ez...
A diszfunkció az volt, hogy eltévedt a Városligetben.
Igen. De nagyon sok ilyen, tehát nagyon sok betegségnek vannak hasonló jellegű tünetei. Például lehet, hogy már hallotta, vagy ne adj Isten, környezetében volt olyan, aki esetleg Alzheimer-korral Alzheimer-koltot szenvedett. Ott is a hipokampusznak a sérülése viszonylag korán elkezdődik, és elég egyértelmű jelként jelenik meg emellett az, hogy nem csak a memória beépítésben vannak problémái, az ilyen pácienseknek nem tájékozódási zavarok is ilyenkor előfordulnak.
Ehhez kapcsolódóan kérdeznék még valamit, ezt a cikkből idézek. A hipokampusz neuronális aktivitása a navigációhoz elengedhetetlen kognitív térképet hoz létre. Milyen térképet?
Hát ezt nagyjából szerintem úgy kéne elképzelni talán, mint valóban egy térkép. Hogyha maga most a munkahelyén van, és arra gondol, hogy haza szeretne menni, akkor vagy majd délután haza kell menni, akkor végig tudja gondolni azt, hogy milyen útvonalon akar menni. Tulajdonképpen magának van egy térkép a fejében, ami az ön által bejárt, vagy ismert világot valamilyen szinten így reprezentálja. A hipokampusz az ezt a térképet hivatott tulajdonképpen így előállítani. Nyilvánvalóan, hogyha valami olyan fontos, kitüntetett hely van az ön életében, ami valamit fontosabb, mint a többi, mondjuk nyilván a sarki közértnél fontosabb talán a hálószoba, akkor nyilvánvalóan ott azt a teret, azt több sejt fogja kódolni. És ezt, hogy ez a térkép hogy alakul ki az ember fejében, ezen a területen lévő sejtek határozzák meg alapvetően.
A következőképpen zárják a cikket. Eredményeink összhangban vannak a serkentő szinaptikus plaszticitással, mint a hipokampális hálózatok helysejtjeinek térben hangolt aktivitásának fő mechanizmusával. Annyit kérlek csak, hogy ez mit jelent laikus nyelven?
Igen, akkor még egy pillanatra visszautalnék a korábban fölvetett kérdésre, hogy akkor mit találtunk, ami különbség, és valamilyen módon magyarázza az in vivo, tehát az állat fejében mért aktivitásokat. A gátló szinapszokban igen nem találtunk, nem láttunk érdemi különbséget, és elkezdtük vizsgálni, hogy ezekre a sejtekre érkező serkentőbe menetek, tehát az aktivitásokat növelő szinapszisok, azok vajon milyenek. Erre úgy következtettünk, hogy megnéztük ezeknek a sejteknek a dendritjeit, a dendriteken ezek a fogadó nyúlványai egy sejtnek, ez valószínűleg mindenki egy ideg sejtnek sok szép nyúlványa van. Ezek a dendritek, ezek azok a nyúlványok, ahol érkeznek a serkentőbe menetek, a többi sejt axonjától, a küldő nyúlványtól, és ezeken a dendriteken ilyen kis kitüremkedések, úgynevezett dendrit tüskék láthatóak. Ezeknek a dendrit tüskéknek a mérete az korrelál azzal, hogy milyen erős az odaérkező serkentés. És mi azt találtuk, hogy a csendes és rész, tehát helysejtek között a dendriteken, a dendritjeiken a helysejteknek nagyobb ilyen dendritkisték figyelhetőek meg. Ami azt jelenti, hogy ide erősebb serkentő szinapszisok érkezhetnek. És ez az, ami alapján mi ezt a konklúziót hoztuk, hogy a nagyobb dendritkisték kialakulásának hátterében a serkentő szinapszisok erősödése, plastikusítása állhat. Ezt tudjuk korábbi kísérletekből, hogy akkor tud megnőni egy dendritüske, amikor ott a jelenségnek az ereje megnő. És tulajdonképpen a mi eredményeink is azt mutatják, amit már korábban egyébként megfigyeltek, hogy amikor egy helyi sejtnek ez a hely specifikus aktivitása kialakul, akkor általában a serkentő szinapszisoknak, tehát a rájuk érkező serkentésnek az ereje nőnek. És ezt mi is itt meg tudtuk figyelni a kísérlet sorozatban.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, Olá Gáspár, a Hunren Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos munkatársa volt az Utópiában. Viszont hallásra!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Utópia.
A Hunren Energiatudományi Kutatóközpont részvételével ünnepélyesen feladták a JT60SA kísérleti fúziós berendezést. Európa és Japán a fúziós energia útját megnyitó áttörést ünnepli. Itt van velünk Szepesi Tamás, a Hunren Wigner Fizikai Kutatóközpont kísérleti plazmafizikai csoport fejlesztő mérnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm a lehetőséget, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
Milyen áttörést sikerült elérni?
Az áttörés lényege abban áll, hogy elkészült egy új fúziós kísérleti berendezés, a jelenleg épített legnagyobb méretű és várhatóan a legnagyobb teljesítményű fúziós kísérleti berendezés épült meg Japánban. Ez egy nagyon hosszú történettel rendelkező esemény, ami most végül gyümölcsöt hozott, ugyanis egészen 2007-ig kell visszatekintenünk, hogyha ennek a történetnek az elejét szeretnénk látni. Ugyanis akkoriban döntötték el, hogy az ITER nevű, még a JT60SA-nál is nagyobb fúziós kísérleti berendezés Franciaországban fog megépülni, és ezzel párhuzamosan pedig létrehozták az úgynevezett Broader Approach, tehát szélesebb látószög, szabadon fordítva a megközelítés rendszerét, amiben ígéretet tett Európa, hogy mivel Európában épül meg ez a nagy fúziós kísérlet, ezért Japánban is fog épülni egy hasonló, bár lényegesen szerényebb képességgel kell rendelkező. Ugyanakkor a jelen idő szerint még mindig a legmodernebb és a legnagyobb teljesítményű berendezés.
Mit jelent az, hogy a legnagyobb teljesítményű? Milyen teljesítményről lehet beszélni egy ilyen kísérleti fúziós erőmű esetében?
Igen, hát itt igazából a két dologra is értettem a teljesítményt. Egyrészt a tudományos potenciára, tehát itt egy olyan kísérlet készült el, aminek a tudományos potenciája jelenleg a legmagasabb a magfúzió területén. Tehát olyan új eredményeket várunk ettől a berendezéstől, amilyet neked korábban még semmilyen másik ehhez közel nem lehetett vizsgálni. De szó szerint is érthetjük a teljesítményt, tehát ez még nem erőmű lesz, tehát elektromos áramot nem fog termelni, ez tulajdonképpen egy kísérlet, de olyan szempontból reaktor, hogy fúziós magreakciókat lehet benne majd létrehozni, és körülbelül hát egy olyan, hát itt most inkább azt tudom megmondani, hogy milyen teljesítménnyel fűtik a plazmát, ugye az is nagyon magas, erre majd még visszatérünk, hogy mit jelent, de egy olyan 42 megawatt, tehát hatalmas teljesítmény, 22 hatalmas méretű szélerőműnek a teljesítménye az, amit ebbe az eszközbe belecsatornáznak, és ezzel tulajdonképpen ezzel működtetik, ezzel hozzák létre a fúziós reakciókat.
A Hunren Energiatudományi Kutatóközpont kutatói és mérnökei a fúziós berendezésekben lévő milliófokos plazmák megfigyeléséhez létfontosságú diagnosztikai célokat szolgáló EDICAM Event Detection Intelligent Camera nevű videokamera rendszer kifejlesztésével járultak hozzá a projekt sikeréhez. A nagysebességű digitális technológián alapuló innovatív EDICAM képessége ezeknek az extrém körülményeknek a rögzítésére és elemzésére alapvető jelentőségű a fúziós folyamatok megértéséhez olvasni a hírmagyarázatban. Egy olyan kameráról van szó, amelyik kibírja a több millió fokos megterhelést?
Hát nagyon egyszerűen szólva igen, de akkor egy kicsit csalnék, ha azt mondanám, hogy kibírja. Ugyanis természetesen a kamerát nem tesszük ki közvetlenül ennek a hatalmas hőterhelésnek. Szerintem kanyarodjunk vissza egy kicsit még oda, hogy miért van ilyen nagy hőmérséklet egy fúziós reaktorban.
Mert hogy azt kell előállítani, ami a napban mindig előfordul, illetve a naptól vettük át ezt az ötletet, nem?
Így van, tehát ahhoz a hasonló módon szeretnénk energiát termelni, mint ahogy a nap termeli az energiát. Az a fontos különbséggel, hogy nekünk sem annyi időnk, sem akkora hatalmas területünk, tömegünk nincsen itt a Földön, mint amit a nap képvisel. Tehát nekünk a napnak egy kicsinyített változatát kell úgymond itt hasznosítani. Ez viszont azt kívánja, hogy sokkal magasabb hőmérsékletet kell elérnünk, mint ami a napban van. Ez az a 100 millió fok, amiről hallottunk a hírben is.
Várjunk csak egy pillanatig, hogy igen. Annyit, bár készítettem a fúziós erőművekről interjút, és ott erről szó volt, hogy azért kell ilyen magas hőfokot, tehát 100 millió fokot előállítani a Földön, holott a napnál 1 vagy 2 vagy 3 millió Celsius fokról van szó csupán, ami szintén irdatlan meleg, de akkor is azért egy nagyságrenddel kisebb, mint amit a Földön elő kell állítani, mert a nyomást azt nem tudjuk előállítani.
Így van, tehát nekünk egy sokkal kompaktabb energiaforrást kell használni, hogyha olyan mennyiségű energiát szeretnénk termelni, amit megéri, tehát ami tényleg egy erőmű méretű, akkor nekünk egy kis helyen el kell ezt megvalósítani, nem tudunk olyan hatalmas tömeget és térfogatot használni, mint ami a napban van.
Világos, és azt kompenzálják a hőmérséklettel.
Így van, így van. Tehát egy kicsit más anyagokat is használunk, a napban a hidrogén fúzionál héliummá, tehát azzal a héliummá, amit a gázos lufiban is ismerünk. Mi szintén héliumot tervezünk használni a fúziós reaktorokban, de a hidrogént, bocsánat, de a hidrogénnek a nehezebb izotópjait, a deutériumot és tríciumot, amik szintén hidrogén anyagok, tehát elem, hidrogén elem az, ami az üzemanyag, de mégis annak egy nehezebb változata. Ezzel egyébként könnyebb fúziós reakciókat létrehozni, mint az alap hidrogénnel.
Tehát a nap az rosszul tudja, hogy amit csinál, az nem a legoptimálisabb ebben az esetben?
A nap tökéletesen tudja a dolgát, ugyanis ezért képes a nap évmilliárdokig működni, közel azonos teljesítménnyel, anélkül, hogy mindenféle kilengések lennének benne, és ezért állandó hőmérsékletet és fényt tud biztosítani.
Ja, de itt a mi esetünkben, bocsánat, hogy ebben az esetben nekünk nincs szükség arra, hogy évmilliárdokig működjön, ugye?
Így van.
Aha.
Így van, ezért használhatunk a nehezebb hidrogénizotópokat, amik könnyebben tudnak fúzionálni, ellenben nagyobb hőmérsékletet is hoznak létre.
Dr. Horváth Ákos, a Hunden LK főigazgatója kiemelte a létesítmény globális jelentőségét a tudományos kutatásban. Azt mondta, hogy a magfúzión alapuló energiatermelés az emberiség nagy kihívása, a kapcsolódó megoldások fejlesztésében a Japánban létesült berendezés jelentős mérföldkőnek számít. A fúziós eszköz fontos tudományos kísérletek helyszíne lesz a következő évtizedekben. Milyen kísérletek lesznek a most átadott berendezésben, illetve még visszatérnék ahhoz a kérdésre, hogy ez a fotóapparátushoz milyen anyagokra volt szükség a megépítésénél?
Igen, akkor a második kérdésre válaszolnék előhöz, mert az, először, mert az a folytatása annak,
igen, amit igen.
Már korábban elkezdtünk, hogy ezt a hatalmas hőmérsékletet elviselő kamerarendszert kell tervezni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy végül is egy speciális kamerát használhatunk, ami alapesetben nem ellenállóbb a hőmérséklettel szemben, például, mint akármelyik másik kamera. Az a épített környezet, amiben belehelyezzük, azt teszi lehetővé, hogy ilyen körülmények között is működjön. Ez a mi kameránk egy rozsdamentes acélcsőben foglal helyet. Ezzel a csővel tudjuk egészen közel juttatni a plazmához, tehát körülbelül egy olyan 20-30 cm-re vagyunk a plazma szélének nevezett térrésztől.
Ami közel 100 millió Celsius fokos.
A plazma belseje, de az még egy fél méter, tehát nincs olyan messze.
Igen, a plazma széle milyen meleg?
A plazma széle is azért több 10 000 fokos.
Aha.
És emiatt egy vízzel hűtött, szintén rozsdamentes acél hőpajzsot kell a kamera elé helyeznünk, és ebben a hőpajzsban található egy 5 mm-es pici apró lyuk, és mi azon keresztül nézünk be.
Aha.
Tehát ehhez még szükségünk van egy különleges optikai rendszerre, ami úgy épül föl, hogy ez a pici apró lyuk az optikai rendszernek a része, a teljesen szokványos fényképezőgépeken használt objektívekben is található egy ilyen térrész, hogy ezt nevezik az irisznek vagy rekesznek, amivel be lehet állítani a fényerőt. Hát nekünk ez fix, de az optikai rendszerekben szokott lenni ilyen apró lyuk. Tehát ezt mi ki tudtuk használni, és úgy építettük fel utána a lencserendszert, hogy ez a része legyen. Tehát ez minket nem korlátoz abban, hogy nagy térszögben, 80 fokos szögben láthassunk, és gyakorlatilag a berendezésnek közel az 1/5-ét látjuk, ami olyan szempontból nagy, szó szerint nagy szó, hogy ez már egy nagy fúziós kísérlet. Itt a körülbelül ilyen 4-5 méteres magasságra és 3 méteres szélességre kell gondolni, tehát ez egy hatalmas kamra, amiben mi belenézünk, és ennek a körülbelül 1/5-ét tudjuk látni, azért csak az 1/5-ét, mert a fúziós kísérletek többsége tórusz alakú, tehát úszógumi alakú, ha mi egyik oldalon benézünk, akkor körülbelül csak az 1/5-ét látjuk ennek a berendezésnek, mert ugye bekanyarodik, és akkor úgy nem látjuk a többi részét.
Egyáltalán miért van szükség arra, hogy a tudósok lássák, hogy mi történik a fúzió során? Miért szükséges ez a kamera?
Igazából nem is magát a fúziós reakciót akarjuk látni, azt nem is tudnánk, mert ez egy olyan értelemben is szokványos kamera, hogy a látható fénytartományában működik, mint a telefonoknak a fényképezőgépe. Tehát ugyanazt látja, mint az emberi szem. Viszont azt látjuk vele, hogy mi történik magával a berendezéssel. Tehát itt nekünk arra kell gondolni, hogy van ez a közel 100 millió fokos plazma anyagunk, és ezt be akarjuk zárni egy olyan tartályba, ami szobahőmérsékletű. Ezek nem érhetnek egymáshoz, ezek az anyagok, különben a forró plazma megolvasztaná a vákumtartályt, illetve a vákumtartály lehűteni a forró plazmát, és mi egyiket sem szeretnénk. Pontosan ezeknek a
ezért kell a fényképezőgép, hogy
lehet használni a kamerát, igen, tehát láthatjuk.
Tehát akkor azért kell a fényképezőgép, csak megpróbálok rájönni, nem fizikusként is arra, hogy akkor azért kell a fényképezőgép, hogyha valami nem a felé tendál, amit szeretnének, akkor azt módosítani lehessen.
Igen, tehát erre is jó, tehát ilyen berendezés biztonság szempontjából is kiemelt fontosságú. Ez egy ilyen látható kamera a fúziós kísérletekben. Ugyanakkor a normál üzem alatt is hasznos, ugyanis a plazmafal kölcsönhatást azt nem tudjuk teljesen elkerülni, ezért azt kontrollálni szokták. Tehát bizonyos térrészekre, bizonyos alkatrészekre korlátozzák a kölcsönhatást, és megpróbálják a minimálisra csökkenteni, és akkor oda olyan alkatrészt terveznek, egy hűtött hőpajzsot például, ami el tudja viselni az ott fellépő teljesítményt, és ennek a helyes működését is meg tudjuk figyelni, illetve bármilyen más váratlan eseményt is, ha esetleg valami nem úgy sikerül, ahogy ön is említette, azt is látjuk, de mondom, normál üzem közben is egy ilyen biztonsági megoldás tulajdonképpen, hogy látjuk, hogy mi történik.
A Franciaországban épülő fúziós erőművet, amiről az interjú elején már beszélt, az ITER-t, hogyan érinti a JT60S a fúziós berendezés átadása?
A JT60S-et úgy tervezték meg, hogy az ITER-nek egy ilyen kiegészítő kísérleti berendezése legyen. Tehát a JT60S-ában lehet olyan dolgokat vizsgálni, ami az ITER számára fontos, és ott meg akarják ismételni, csak még nagyobb méretben.
Ugyanaz, mennyivel nagyobb az ITER, mint ez a JT60S-a?
Körülbelül olyan 5-ször nagyobb.
Aha. Mert hogy az is kísérleti erőműnek épül, ugye?
Az sem erőműnek épül még az ITER, tehát az is az lesz várakozásaink szerint az utolsó kísérlet egy demonstrációs erőmű előtt, de az már olyan méretű lesz gyakorlatilag, mint egy demonstrációs erőmű.
Azt írják még a tájékoztatóban, hogy a fúziós energiának számos előnye van, ennek köszönhetően a jövő energia mixének ígéretes jelöltjeként tartják számon. Na most, amikor a fúziós erőmű megépítése elkezdődött 2008-ban, arról cikkeztek a lapok, hogy a fúziós erőmű megoldja az emberiség minden energiaigényét. Az energia mix meg az ígéretes jelölt messze van az akkori elképzelésektől. Mi az oka ennek a visszalépésnek?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, ennek szerintem rendkívül sok aspektusa van, a politikaitól a gazdasági keresztül, egyszerűen a fizikai korlátokig, illetve a technikai korlátokig, amiket le kell győznünk ahhoz, hogy a fúziós energiát végül hasznosítani tudjuk. Ugyanakkor azt is még hozzá kell tenni, hogy egy fúziós erőmű, ha elképzeljük, egy atomerőműhöz hasonlatos lesz olyan szempontból, hogy nagy méretű, nagy teljesítményű berendezésről van szó, tehát nem lehet akárhova telepíteni, és emiatt mindig szükség lesz kisebb méretű erőművekre, amik esetleg olyan helyeket látnak el, ahol nincs szükség egy hatalmas méretű erőműre.
Tehát akkor ez nem oldja meg az emberiség minden energiagondját?
Hát jelentős mértékben hozzá tud járulni szerintem, ugyanis egy környezetbarát energiaforrásról van szó. Olyan energiaforrás a fúzió, ami nem termel üvegházhatású gázokat, nem termel mérgező anyagokat, illetve rendkívül hatékony az üzemanyag felhasználása, tehát ugye ugyanúgy magreakciókból nyerjük az energiát, mint az atomerőműveknél, ami azt jelenti, hogy egy fúziós erőműnek a elnézést üzemeltetéséhez körülbelül 10 vagy 100 milliószor kevesebb üzemanyagra van szükség, mint egy szénerőmű esetében.
Mi a...
Igen. Hatalmas különbség, tehát borzalmas különbség, egy 10 vagy 100 milliószoros különbség. Ez azt jelenti, hogy nem kell óriási bányákat létesíteni, és a földet olyan mértékben megmozgatni, szét tudni átalakítani, mint egy szénbánya esetében.
Mi a különbség a kísérleti fúziós erőmű és a nem kísérleti fúziós erőmű között?
Tehát erőmű? Tehát fúziós kísérleti és nem kísérleti.
Igen, igen. Mi a különbség?
Igen, a kísérletnek az a lényege, hogy megtanuljuk, hogy hogyan kell üzemeltetni egy ilyen berendezést, és hogy hogyan kell egyáltalán helyesen megépíteni. Soha nem volt még fúziós erőművünk az emberiségnek, és ezért gyakorlatilag minden új, amit ebben a témában létrehozunk. A technológia is új, és a fizika is új. Ezeket a területeket fedezzük föl folyamatosan a kísérleti erőművekben, kísérleti reaktorokban, míg egy valódi erőműnek már pusztán és kizárólag az lesz a célja, hogy gazdaságosan és környezetbarát módon termeljen energiát.
Mik azok a kritikus elemek, amelyek még nem eléggé megbízhatóak vagy stabilak ahhoz, hogy elinduljon a nem kísérleti fúziós erőmű építése?
Az egyik a legfontosabb a kihívás, amivel szembenéznek a tudósok ezen a területen, az a plazma hőjének a hasznosítása, tehát hogy ezt a 100 millió fokos plazmának a hőjét biztonságosan ki tudjuk vonni, és aztán azt ugye gőzgenerátorokba irányítva elektromos energiát tudjunk termelni. Tehát ez a 100 millió fok kezelése, ez még mindig nagy kihívás, főleg nagyon nagy méretben, és ide fontos anyag technológia.
Hogy állítják elő ezt a 100 millió fokot, elnézést?
Vannak, hát a
100 lézerekkel?
A mágneses összetartású fúzióban nem használnak lézereket. Itt mikrohullámú fűtés az, ami nagyon jelentős. Hát egyszerűen mikrohullám plazmába irányításával nagyon nagy hőmérsékleteket lehet elérni, illetve van egy másik technológia is, ezt a semleges atomnyalábfűtésnek nevezik. Egy részecske gyorsítóban nagyon nagy energiára gyorsítanak föl üzemanyag, tehát hidrogén részecskéket, és azokat a plazmába irányítják. Ott összekeverednek a plazma részecskékkel, és felmelegítik őket.
Tehát akkor ez nem annyira bonyolult dolog, mármint a 100 millió Celsius fok előállítása, mint mondjuk ezelőtt 10 évvel, mert talán akkor készítettem az első interjút ezekről az erőművekről, és akkor azt hiszem még azt mondták, hogy lézerrel is lehet melegíteni, én úgy emlékszem, de lehet, hogy nem. Nem volt az kezdetekben?
Igen, a fúziós kutatásoknak van egy másik iránya, ez a lézerfúzió, egyszerűen lézerfúziónak nevezett irányzat. Ott tulajdonképpen egy apró üzemanyag kapszulára lőnek rá nagyon nagy teljesítményű lézerekkel körkörös irányban, ezáltal fölhevítik, és létrejönnek a magreakciók, amiket szeretnénk, tehát tulajdonképpen pici impulzusokban termelik az energiát, nem folyamatos módon.
Ez a JT60 ESA, ez már termel áramot?
A JT60S a kísérlet lesz továbbra is, tehát áramot nem fog termelni.
Hát akkor hogy lehet a kísérletet végvinni, hogyha pont a legfontosabb része az nem szerepel a alkalmazásokban?
Az áramtermelés módja az tökéletesen ismert. Tehát a nagyon sok erőműnél ugyanazt a típusú áramfejlesztést módszert használják, gőzgenerátorokkal hajtanak.
Tehát akkor ugyanaz lesz ott is.
Tehát végülis ugyanaz lesz, mint az atomerőműnél, vagy egy szénerőműnél, vagy egy gázerőműnél. Ugyanaz a módszer. Nekünk csak a hőt kell tudni előállítani.
Mit gondol, hogy mikorra készül el az ITER? illetve mikorra készülnek el, ha jól tudom, Kínában és az Egyesült Államokban is vannak ilyen kísérleti erőmű építések, hogy ezek mikorra készülnek el?
Nem feltétlenül bocsátkoznék találgatásokba ezzel kapcsolatban. Amint mondtam, itt olyan technológiai kihívásokkal állna szembe az emberiség, amilyenekkel korábban még sosem. Ezért megbízható ütemtervet ilyenkor sosem lehet mondani.
Világos, de arra tud-e választ adni, hogy akkor ez biztos sikerülni fog valamikor? Tehát, hogy előbb-utóbb a fúziós erőmű működni fog a Földön. Tehát erre azt lehet mondani, hogy igen?
Igen, igen, ebben biztosak lehetünk.
Tehát akkor valamikor, ki tudja mikor, az emberiség képes lesz olyan energiát előállítani, ami egyrészt nem veszélyes, másrészt korlátlanul a rendelkezésére áll.
Én ebben bízom, hogy ez sikerülni fog, igen.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Szepesi Tamás, a Hunden Wigner Fizikai Kutatóközpont részecske és magfizikai intézet plazmafizikai osztály, kísérleti plazmafizikai csoport fejlesztő mérnöke volt az Utópiában. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.